Már is folytatjuk a beszélgetést Balog Anna bűvésszel, aki, ahogy már beszéltünk róla, érdekes módon tudja ötvözni a színpadon a stand-up műfaját a bűvészettel, és a beszélgetésünk elején elhangzott, hogy a bűvészet nem fekete mágia. De bűvésznek lenni azért egy kicsit hatalom, nem?
Igen, mert tudjuk a varázslatok és a titkok nyitját, amit a többiek nem tudnak a közönség soraiba, úgyhogy gyakorta letámadnak előadás után, hogy mi, hogy működött, és ez hogyan történhetett meg.
Na most azért ezt át tudom érezni, mert az elején itt mutattál nekem három trükköt, én is tudni akartam. Tehát úgy is tudom, hogy mint bűvész nem fogod elmondani a trükködet. De mégis meg akarom kérdezni. Tehát, hogy ezzel akkor napi szinten találkozol.
Igen, úgyhogy ezt meg kellett tanulni jól kezelni, mert igazából nem lehet kiadni a trükkök titkait, sőt a nézőnek is jobb, ha nem tudja, mert akkor él benne a csoda, a varázslat ereje, de nagyon mókásnak találom, mikor próbálják megfejteni és találgatnak, akkor én néha még így inspirálom is őket, hogy jó, hogyha kitalálják az eredeti megoldást, majd megmondom, hogy az-e, vagy írják meg nekem, ha rájöttek, úgyhogy szoktam velük viccelődni.
De ugye manipulációról, megtévesztésről beszélünk, nem rossz értelemben, de mégis ezek a szavak, ezek azt jelentik, hogy ez hatalom, ugye visszatérve az eredeti kérdésre, ezzel a hatalommal nyilván lehet jól és rosszul is bánni. A bűvészkódex erre mit mond?
Lehet akár rosszul bánni, de bevallom, sose zsebelek ki senkit a villamoson, és nem szoktam az órákat se lopni. Sőt, ha belenézel a zsebedbe, még neked is minden ott van, ami ott volt. Úgyhogy nem élek vissza ezzel, de el lehet menni akár ilyen irányba is, mert megtanulunk olyan ügyes kézügyességi technikákat, amiket akár az életbe is alkalmazhatunk. Én nem szoktam, inkább beladom a műsoromat, és azzal élek.
Hogyan lehet egyébként a színpadon fenntartani a figyelmet? És mondjuk ez mennyiben különbözik attól, hogy hogyan tudja fenntartani a figyelmet maga körül egy hétköznapi ember egy hétfő délután vagy hétfő estén?
A színpadon nekem ugye a trükkök nagyon jól segítenek a figyelem fenntartásában. Mindig otthon megtervezem, hogy mi az a néhány mutatvány, amit megmutatok, és igazából trükk-trükk után következik, szóval ott nincs is kizökkenő. Ráadásul én összeírom egy listára a legfontosabb trükköket, és kiszoktam ragasztani a hangfal mögé, úgyhogy még onnan puskázni is tudok, hogy nagyon gördülékeny legyen. Szóval a színpadon szerintem jól működik, az életben meg azt hiszem közvetlenséggel lehet igazán fenntartani a figyelmet.
Mennyire feszegeted a határokat? Gondolom, hogy van olyan pont, amin sosem mész át, stand-uposként akár.
Amúgy színpadon kerülöm az olyan témákat, amik így kritikusak, mint politika, vallás és egyebek, és soha nem káromkodok, hanem mindig nőies és igényes maradok. De van egy pikáns kacérvonal, amit képviselek, volt 18 pluszos műsorom is, ami főleg azért 18 pluszos, hogy ne gyerekközönség lepje el a nézőteret, mert a gyerekeknek másfajta trükkök valók, és ott a pikáns témáknál feszegettem azért szexuális témákat, meg olyan kacér, laza poénokat, amik már lehet, hogy van, akinél határesetnek számítanak, de mivel nőiesen és finoman tettem, így szerintem belefér.
Igen, itt ez a kérdés, ugye, mert az onnan indultunk az elején, hogy több a férfi előadó művész, több a férfi bűvész és stand-upos, és tőlük mást fogad el a közönség, akár mint egy nőtől. Beszéljünk még arról, hogy azért az elmúlt két év nem lehetett könnyű. Mert hogy a pandémia, mint minden más előadó művészt, titeket is érintett. Mit csináltál ez idő alatt?
Igen, hazamentem ravaszra. Hatalmas kertünk van, úgyhogy 64 palántát ültettem el, 18 sor hagymát és rengeteg zöldséget, aminek a család nagyon örült, mert kétszer akkorára nőtt minden, mint eddig. Úgyhogy megállapították, hogy a bűvészkéz itt is használt, hiszen akkora cékláink lettek, amilyen rekordnagyságonak számított.
Tehát, hogy másba fektetted az energiáidat, visszatértél úgymond a gyökereidhez.
Igen.
Mert hogy nem nagyon volt fellépés.
Ez így igaz, nem tudtam fellépni, de nem csináltam helyette más munkát, mert nem is lehetett, mivel egy fiatal vállalkozói pályázatot megnyertem, és két évig köteleztek arra, hogy egyéni vállalkozó maradjak. Tehát ezt, ha pandémia, ha nem pandémia, nem lehetett beszüntetni, de helyette otthon inspirálódtam, foglalkoztam önismerettel, elvégeztem a női jóga oktatói kurzust, ami egy éves volt, tanultam Access Bar kezelő lettem, ami egy jó kis technika, meg nagyon sokat sétáltam, és barátokkal, családdal voltam.
Egyébként mennyire rentábilis ez a szakma? Tehát mennyire lehet megélni kizárólag bűvészetből ma Magyarországon?
Én csak nagy vállalatokhoz megyek, és oda olyan áron tudom értékesíteni a műsoraimat, hogy ez egy megfelelő havi fizetés. De egyébként kezdőként biztosan nagyon nehéz bekerülni. Nekem is tényleg azért 10-12 év munkája van ebbe, hogy már olyan vállalatok hívjanak meg, ahol akár 1800 fő is van a közönségben. Szóval így ilyen módon nekem működik, de nem a legegyszerűbb út.
És akkor ez azt jelenti, hogy egy személyben te találod ki a trükköket, lépsz fel a színpadon, intézed a vállalkozásodat, számlázol, stb. Tehát van a gondom, szeretem, nem szeretem dolgok a vállalkozáshoz, hogy állsz, vagy hogyan tanultál bele?
Amúgy nagyon szeretem. Képzeld, elvégeztem a kis és középvállalkozások ügyvezetője 2 képzést is. Mert van egy ilyen üzleti énem, úgyhogy szívesen értékesítek, szeretek a marketinggel is foglalkozni, szóval nem is bánom, hogy erre nincsenek embereim, és teljes mértékben van rá szabad időm, úgyhogy nem is adom ki most így a kezemből. Úgy érzem, hogy ez jó, hogy most így meg mindent átlátok, és tudom művelni egy személyben.
És akkor online jelenlét, közösségi média szereplés, ezt mind csinálod?
Igen, igen. Amúgy, ha valamit annyira nem kedvelek, de látom annak is a jó oldalát, az a social media jelenlét, mert annyi felületen lenne igénye az új posztokra, megjelenésekre, de ezt is rugalmasan csinálom, én nem a kötelező marketingpontok szerint, hogy x órákban naponta, hanem amikor úgy kedvet érzek. Mert azt gondolom, hogy jó, ha van egy közönségem és egy bázisom, de én nekem úgyis a nagy vállalatokat kell megtalálnom, és azok nem pont ott fognak engem követni.
Visszatérve a stand-up műfajra, ennek az egyik jellemzője, hogy minden fellépés és minden közönség más és más. Mennyire szoktál izgulni egy-egy fellépés előtt?
A hagyományos fellépések előtt, ahol egy normál céges beltéri helyszín van, a szokásos trükkökkel már nem igazán izgulok. De ha valami új történik, például, ha mondhatok egy izgalmas esetet, decemberben a Vigadóban voltam a Vizer rendezvényén, és ott 2 pilótával kellett varázsolnom, akiket be kellett vonnom a trükkökbe. És ez sokkal izgalmasabb volt nekem, és félelmetesebb, mivel laikusokkal álltam színpadon. Szóval, ha olyan a megrendelés, ami újszerű, vagy új trükköket kell színpadra vinnem, akkor azért izgatott vagyok.
És egyébként mennyire fontos a helyszín a trükk sikerének a szempontjából? Tehát mondjuk szabadtéren is gondolom előfordul, hogy trükköket elő kell adni, és mondjuk lehet, hogy ezt a lila kendőt kifújja az ember kezéből, vagy csak fellebbentés, lehet, hogy valami trükk kiderül. Tehát ez előfordulhat?
Igen, nem mindig a legjobbak a körülmények, de ugye ebben nem lehet válogatni. Hát a legnehezebb az szerintem szabadtér, pláne, hogyha hangzavar van, vagy nincs hangosítás, és nagy szél, ónos eső, akármi, az azért megnehezíti. A legjobb helyszín pedig szerintem egy ültetett szék soros terembe, körülbelül 50 fő, ott gyakorlatilag beltéren nem lehet hibázni.
Tehát az az ideális bűvész számára. És mi a helyzet, ha valami nem sikerül? Tehát hogyan érzed magad olyankor, vagy hogyan viseled a kudarcot?
Ezért jó, hogy improvizációs színházzal sokat foglalkoztam, mert ha a nézők kicsit máshogy viselkednek, mint ahogy elképzeltem, akkor jól tudok reagálni. Bevallom, volt már olyan, hogy részegek voltak a nézők, és akkor egész már mások, hogyha kihívom egy trükkhöz, biztos nem úgy fogja meg a kelléket, mert már önmagát is alig képes tartani.
Tehát és az a nehezített pálya.
Igen, általában szoktam erre figyelni, de néha belecsúszok, hogy valaki nagyon stabilan ül a székbe, én kihívom, és a színpadon veszem észre, hogy ő már nagyon sokat ivott. Olyankor szoktam vele viccelődni is, hogy fogyasztott-e már ma valamit, és tagadja, hogy nem, nem semmit. Kikérdezek a nézőkhöz, ők kiabálnak, hogy de, sokat ivott. Úgyhogy mókás helyzeteket szoktam kihozni ebből, de megnehezítheti a dolgot.
Van olyan, hogy egy trükk egyébként nem sikerül előadás közben?
Annyiszor elgyakoroltam már otthon, családnak, barátoknak ezeket a mutatványokat, hogy sikerülni szoktak. Nem is emlékszem olyanra, ami nagy malőr volt. Talán olyan volt, hogy egy néző nem jegyezte meg a lapot, vagy egy kicsit mást olvasott, mint ami fel volt írva. Akkor az azért feladja nekem a leckét, de eddig még kijöttem belőle jól.
Beszéltünk a bűvész titoktartásról, arról, hogy hát ez egy kódex, tehát ezt ugyanúgy, mint az orvosi titoktartás, ezt gondolom tartani kell. Volt már olyan, hogy elárultad a titkaidat, vagy a titkodat valakinek?
Olyan talán volt egy vállalkozói mentorom, akinek megtanítottam egy trükköt, és megmutattam a megoldását, de egy apró trükknek, ami kapható a bűvészboltba is. Az igazán nagy színpadi trükkjeimet nem mondom el senkinek.
Miben látod annak az okát, hogy valami megmagyarázhatatlan okból hinni akarunk?
A csodákban.
A csodákban.
Szeretnek hinni az emberek a csodákban szerintem, és abban, hogy a csoda létezik. Van erre egy kedvenc idézetem, hogy úgy, hogy érted valaminek a működését, az még nem kevésbé varázslat, és mindenkit a csoda éltet. Szóval én Azt hiszem, az emberek szeretik ezt a megfoghatatlan érzést, és azt is, ha kicsit becsapják őket. Mikor nem tudják, hogy ez hogy történt, egy ilyen kis illúzió vagy érzéki csalódás miatt egy igazi rejtély. Szóval ez valami misztikus és különleges. Sok a racionális ember, akit ez zavar és bosszant, de szerintem még nekik is izgalmas az, hogy valami ilyen megfoghatatlan.
Fiatal nő vagy, előadó művészként, hivatásként éled meg a munkádat. Mennyire lehet szerinted ezt majd gyerek és család mellett csinálni?
Amúgy biztosan lehet, hogyha valaki szeretné. Én most jelenleg azt gondolom, hogy nem készülök családalapításra, legalábbis mostanában nem. És nem feltétlenül a karrier miatt, hanem van bennem egy olyan érzés, hogy ebbe az életbe más a feladatom. Nem is biztos, hogy a bűvészet, de így nagyon erősen érzem, hogy én nem pont az anyaság és a család miatt vagyok itt. Talán nem pont azért, hogy egy vagy két gyerekről gondoskodjak, hanem inkább több embernek adjak valamit.
Mennyire gondolkozol abba, hogy te is nevelj és kinevelj utánpótlást, mint ahogy te is találtál egy mentort, egy mestert, egy tanárt, aki segített az utadon elindulni?
Annyi volt ezen a témán az én utam, hogy bűvésztáborokat tartottunk tavaly és tavaly előtt az én bűvésztanárommal együtt, és ezt nagyon élveztem, és tényleg nagyon szeretem a gyerekeket, de mostanra már elengedtem ezt a vonalat. Én nem gondolom magam olyan ügyes pedagógusnak a bűvészet témában, mert látom az én bűvésztanáromat, hogy ő sokkal mélyebb tudással bír, és ő pedagógiailag is nagyon jó. Én pedig inkább előadó művésznek tartom magam, és szerintem ez egy más vonal.
Hogyha újabb és újabb trükkökön gondolkodsz, dolgozol, mennyi idő alatt találsz ki egy trükköt, gyakorolsz be egy trükköt, tehát mennyire időigényes ez a munka?
Egyébként ez trükkfüggő, mert ha egy trükköt mondjuk megveszek a bűvészboltba, és egy könnyű, egyszerű mutatvány, akkor az pár nap. De azt ugye bármelyik bűvész megcsinálhatja, úgyhogy annyira nem izgalmas. Hogyha saját magam kitalálok egy ötletet, vagy egy látványt, azt ugye mindig egyeztetem a bűvészmentorommal, le kell gyártani hozzá a kelléket, elkezdem gyakorolni, nem is biztos, hogy a kellék egyből jó. Szóval ez hónapokat is igénybe vehet, mire minden összeáll, és mire úgy begyakoroltam a trükköt, hogy színpadra vihetem.
Van kedvenc trükköd?
Amik jelenleg a színpadi céges műsoromban vannak, nagyon közel állnak hozzám. Néhány trükk csak, de mindegyiket annyira szeretem, hogy nem is tudom kitenni a repertoárból. Ezek ilyen humoros, színpadi, laza trükkök. Sokban van egy csavar, vagy egy kis olyan csattanó, vagy történet, ami még extrább.
És egyébként inkább a felnőtt, vagy a gyerekközönség a hálásabb? Mi a tapasztalatod?
Hát, ha őszinte akarok lenni, a gyerekközönséggel egyszerűbb, mert olyan még nem volt, hogy ők nem jelentkeztek volna, vagy kacaráztak volna mindenen. A felnőtt közönség nagyobb kihívás.
Én valamiért...
Hát igen, kritikusabbak is, néznek szúros szemmel akár az elején, hogy most itt ez a női bűvész, de én már az első trükknél igyekszem meglazítani az hangulatot és a helyzetet, úgyhogy én szeretem a felnőtt közönséget nagyon. Szóval nekem ez a céges közeg, ami sok előadó művésznek mégsem az álma, mert hogy olyan szigorú keretes, de nekem ez nagyon tetszik.
És beszéltünk arról, hogy hogyan ítélik meg a női bűvészeket, vagy legalábbis valamennyire elmondtad, hogy te mivel találkoztál eddig az életed során. Hogyan állnak a nőkhöz ebből a szempontból?
Hát nem vagyok kapcsolatban más női bűvésszel. Női humoristákkal vagy stand-uposokkal ugye voltam, mert dolgoztunk egy csapatba nőstényekben, és ott mi nagyon támogattuk egymást, és hálás is vagyok a lányoknak, mert ők inspiráltak, hogy jók ezek a trükkök, és vigyem ezeket is színpadra. Szóval, ha kollegiális viszonyban vagyok valakivel és jó kapcsolatban, akkor szerintem ösztönzőleg, és én szeretném is azt hinni, hogy mi nők támogassuk és emeljük egymást. Én saját részről amennyire csak lehet mellőzöm az ilyen irigységet, féltékenységet, mert inkább abban hiszek, hogy együtt menjünk feljebb.
És mi a helyzet a női közönséggel?
Volt rá példa többször is, mert hívtak nőnapra fellépni, meg is lepődtem, hogy női bűvészt hívnak nőknek, és 200 nő ült a közönségbe. Egyszer pedig csak óvónőknek léptem fel, ők is 60-an voltak, és meglepően jól sikerült. Végül is nő vagyok, úgyhogy rá tudok hangolódni a nőkre, és nagyon mókás helyzeteket tudtunk létrehozni. Úgyhogy szeretem a női közönséget.
Úgy képzelem, hogy a belső motiváció és ugye a kitartás az mint a számos másik szakma esetében rendkívül fontos ahhoz, hogy valaki ezen vagy bármelyik pályán elérje a céljait. De a motiváción, a kitartáson kívül szerinted mi kell még a sikerhez?
Nagyon sok lelkesedés. Hát meg kell nekem üzleti érzék is, hogy azért a vállalkozást is tudjam vinni. Azt hiszem, amiket felsoroltál, és ami más hivatáshoz is szükséges, gyakorlatilag tényleg ugyanaz. Motiváció, lelkesedés, elhivatottság, őszintesség, vagy valami ösztönös tehetség. Mert én ezt az improvizatív készséget nem igazán tanultam azért a színháznál, de ez ösztönösen jön belőlem. Szóval amolyan rátermettség szükséges.
Miért éri meg szerinted ezt csinálni? Vagy számodra miért éri meg csinálni?
Hát a mosolyokért és a kacagásokért, amikor felvidítok valakit, vagy amikor műsor után odajön, hogy hú, ő ilyet még nem látott. Voltak nagyon kedves élmények, néha elmentem családokhoz is, mikor szabad voltam, és egyszer egy 80 éves nagymama születésnapjára hívtak, és ő 80 évesen azt mondta, hogy már ennyi időt megél, de ilyet ő még soha nem látott. Úgyhogy ezek igazán különlegesek.
Milyen utat látsz magad előtt? Ugye még nagyon fiatal vagy, azt mondod, 12 éve már bűvészként, előadó művészként lépsz a színpadra, de hogyan tovább?
Mindenképpen folytatom a bűvészeti pályát, de pont az utóbbi időkben egy új terület is nagyon elkezdett vonzani, és ez a pszichológia. Úgyhogy beadtam jelentkezésemet pszichológia szakra. Még nem tudom, hogy hogy dől el, mert nagyon magasak a ponthatárok, de ez a terület nagyon érdekel, és nem úgy, ahogy a hagyományos módon művelik, hanem inkább itt is élményeket és pozitív dolgokat szeretnék adni az embereknek, akár programokkal, csak egy kicsit több szakmai tudással.
Jobban megértve az emberi lélek működését, igen, hogyha jól értem. És mit gondolsz, hogyha maradunk a bűvészetnél, mert nyilván egy másik úton is el fogsz indulni, és reméljük, hogy ott is legalább ennyire sikeres leszel, de hogy mennyi ideig lehet ezt sikeresen csinálni? Tehát van-e ennek egy határa, hogy meddig lehet egy előadó művész sikeres a színpadon?
Szerintem, amíg van kedve egy nőnek színpadra állni, és jól érzi ott magát, addig lehet. Szóval ez kortalan. Ha belegondolok, nagyon sok olyan idősebb színésznő vagy énekesnő van, aki a mai napig is tehetségesen áll színpadon. Szóval amíg színpadra tudunk menni, és van hozzá kedvünk, addig lehet.
És mit látsz, mennyire vannak fiatalok a pályán, a partvonalon? Tehát, hogy van után, vagy lesz utánpótlás? Nyilván te is fiatal vagy még, de hogy kopogtatnak 20 évesek, hogy ők is szeretnének bűvészek lenni?
A korábbi években egyébként volt néhány nagyon ifjú hölgy, akikre így felfigyeltem, vagy voltak bűvésztáborba, de valamiért kikoptak. Nagyon nehéz megmaradni ebben a hivatásban. Tulajdonképpen ők elmentek másfajta egyetemre, választottak egy másik karriert, és nem folytatták. Pedig gyakran reménykedtem, hogy ha majd nem tudok egy fellépést vállalni, akkor már lesz, akit magam helyett ajánljak. Voltak olyanok, akik jónak tűntek volna, de most már nem annyira foglalkoznak bűvészettel.
Tehát azt gondolod, hogy kuriózum, amit te csinálsz, hogy gyakorlatilag egy lapra feltetted a fiatalságodat eddig, és hogy
ez jobb bűvész hasonlát, hogy tényleg egy lapra. Reméljük, az a lap a piros ász lesz. Úgyhogy igen, azt hiszem kemény kitartani. Ha őszinte akarok lenni az elején, én is egy-két nehézséggel nagyon keményen megküzdöttem, és akár le is térhettem volna erről az útról. Mert mikor az elején még nem voltak megrendelőim, nem volt hangtechnikám, nem volt hely, ahol fellépjek, akkor nagyon nehéz volt kitartani. Úgyhogy nagyon hálás lehetek az akkori barátomnak, aki végig támogatott, és azt mondta, hogy nem baj, ha most nincs munkám, csak tartsak ki, és ő mellettem állt. Ha ő nincs, akkor lehet, hogy el kell mennem 8 órába dolgozni valahova, és le kell tennem erről a műfajról. Aztán volt még egy nagy nehézségem, mikor a bűvésztanárom kiköltözött Londonba, és úgy döntött, hogy ő most már ott folytatja a karriert. Akkor emlékszem, egy hétig gyakorlatilag letargiába feküdtem otthon, hogy én most már nem leszek bűvész, mert nagyon nehéz olyan tanárt találni, aki érti és érzi a stílusod, és együtt tudtok dolgozni. Én nem is kerestem akkor mást, annyira kétségbe voltam esve, és a sors úgy hozta, hogy végül visszajött, és akkor még nagyobb lelkesedéssel folytatódott minden, úgyhogy biztos ez volt az életnek a célja, hogy én ezt azért ne hagyjam abban.
Mit kell kívánni egy bűvésznek? Sok csodát?
Igen, sok csodát és varázslatokat.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Köszönöm én is.
Balog Anna bűvész volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.